Elhangzott adásunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Hírek
a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió Bírósága 200 millió euró, mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte hazánkat, mert nem tartjuk tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen itt tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. A luxemburgi székelyű bíróság továbbá arra kötelezte Magyarországot, fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot. A döntés felháborító és elfogadhatatlan, reagált Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának, megvédjük a határokat és a magyar embereket. Ez az ítélet teljesen szembe megy azzal, amit az uniós jogról gondolunk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely szavai szerint tanulmányozzák a legrosszabb Rákosi időket idéző döntést, de az már most kiderült, hogy a határozat összeegyeztethetetlen az alkotmányos renddel. Bájer Zsolt péntek este 6 órára tüntetést hirdetett az Európai Bizottság budapesti irodája elé. A publicista azt írta, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terror fenyegetettség árnyékában élni. Nem lehet összekeverni az illegális migránsokat azokkal, akik rendezett körülmények között utaznak egy másik országba dolgozni, az illegális határátlépés pedig nem emberi jog, hanem bűncselekmény, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Manilában, ahol Fülöp-szigeteki kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter kifejtette, az illegális migráció tekintetében egyetértenek abban, hogy egy országnak jogában áll eldönteni, kit enged be a területére és kikkel akarnak együtt élni. A vasárnapi európai parlamenti választás eredménye megerősítette a kormányzat békepárti pozícióját, hangzott el a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, a NATO főtitkárával is sikerült korrekt megállapodást kötni ennek köszönhetően. Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt az ukrajnai misszióban, hívta fel a figyelmet ismét Gulyás Gergely. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta ifjabb Donald Trump üzletembert, a korábbi amerikai elnök fiát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar-amerikai kapcsolatok jövőjéről, az illegális migrációról, valamint az orosz-ukrán háborút lezáró béketeremtési lehetőségekről cseréltek eszmét. Donald Trump Jr. a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökének meghívására érkezett Magyarországra. Nagy Márton és a Nemzetgazdasági Minisztérium delegációja, valamint Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője Dél-Koreában az ország legnagyobb zöld energetikai és high-tech akkumulátoripari vállalatainak képviselőivel folytatott tárgyalásokat. A felek áttekintették az elektromos közlekedéshez kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi és európai helyzetét, az ágazat előtt álló kihívásokat és a dél-koreai magyar gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket. Áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban 3-mal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában. A feldolgozóipari alágok többségében nőtt a termelés, ugyanakkor havi szinten a kibocsátás a márciusinál 0,7%-kal kisebb volt. A főpolgármester választás megismétlését kezdeményezi Budapest egész területén Karácsony Gergely. A regnáló városvezető azt követően jelentette be szándékát, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a kihívója Vitézi Dávid kezdeményezése nyomán elrendelte az érvénytelen szavazatok újraszámlálását. Karácsony Gergely szerint ebben annyi jogbizonytalanság van, ami csak egy új választással orvosolható. A Honvéd Kadét programban szeptembertől már 9500 fiatal ismerkedik meg közelről a honvédelem hivatásával, mondta el Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédelmi miniszter a 150. csatlakozó iskola együttműködési megállapodásának aláírásán beszélt Budapesten. A Klebelsberg központ a nyári szünetig csak nem 200 ezer notebookot osztott ki a gyermekek részére, közölték az MT-vel. Azt írták, a projekt egyik legfontosabb célja, hogy versenyképes, egyenlő hozzáférést biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtsanak a gyermekeknek. Az eszközök osztása a következő tanévben tovább folytatódik. Végül az időjárásról. Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik majd a felhőzet, kisüt a nap, legfeljebb elvétve fordulhat már elő zápor, zivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 125 éve, 1899. június 3-án halt meg ifjabb Johann Strauss, a mára klasszikussá vált Kék Duna keringő komponistája, a bécsi keringő legnagyobb mestere. Ma ráemlékezünk. Ifjabb Johann Strauss 1825. október 25-én született Bécsben, zenés családban. Apja az idősebb Johann Strauss, a bécsi közönség kedvenc karmestere, az udvari bálok igazgatója, számos népszerű keringőszerzője volt. Az ifjabb Johann 6 évesen már komponált, de apja nem akarta, hogy muzsikus legyen, ezért titokban vett hegedű órákat. Gimnáziumi tanulmányai után banki pályára készült, a bécsi politechnikum kereskedelmi szakán tanult. Miután hűtlenkedő apja végleg otthagyta családját, megélhetésük biztosítása Johannra maradt. Saját zenekart szervezett, s bár apja minden eszközzel igyekezett megakadályozni bemutatkozását, 1844. október 15-én kirobbanó sikerrel debütált a Schönbrunni kaszinóban. A vetélkedés éveken át beárnyékolta viszonyukat. Egy látszat kibékülés után apja felajánlotta, hogy csatlakozzék az ő együtteséhez, de nemet mondott. Az 1848-as forradalom is az ellenkező oldalon találta őket. Az idősebb Strauss a fennálló rendet fogadta el, míg fia a forradalmárokkal rokon szenvezett. Letartóztatták, s a következő években a cenzúra kitüntetett figyelmét élvezte. Amikor apja 1849-ben Skarlátban meghalt, egyesítette a két zenekart. Zenéje iránt olyan gyorsan nőtt az igény, hogy egyre több muzsikust alkalmazott, akik a város különböző pontjai játszottak, ő maga pedig ingázott köztük. 1851-től számos koncertkörutat tett Európában, 1872-ben az Egyesült Államokban is vendégszerepelt, a turné során hatalmas vagyont, 100 000 akkori dollárt keresett. Megerőltető életmódja kimerültséghez vezetett, de a reklámnak, miszerint ma Strauss játszik, eleget kellett tenni. Ezért öccse József helyettesítette őt a pódiumon, aki lojalitásból feladta sikeres építésztervezői pályáját. A hatalom megbocsátotta Johann fiatalkori 1848-as félrelépését, 1863-ban az udvari bálok zeneigazgatójának nevezték ki, s amikor 1870-ben felmentését kérte, Ferenc József érdemrenddel tüntették ki. Zenekarát testvéreinek, Józsefnek és Eduárdnak adta át. 1884-ben pályafutásának 40. évfordulóján Bécs díszpolgára lett. A keringő király 1899. június 3-án halt meg Bécsben, tüdőgyulladásban. Halála hírére az egész város gyászba borult, koporsóját díszes halottas kocsin vitték a temetőbe, miközben a zenekar az idősebb Strauss által komponált Radetzky indulót játszotta. A sírnál Bécs polgármestere és Gustav Mahler is beszélt. Strauss zenekara adott elő első ízben részleteket Wagner operáiból, az új zene iránti lelkesedés érződik több saját kompozícióján is. Művei közül a keringők a legjelentősebbek, amelyet ő emelt a vendéglők világából a koncerttermekbe. Ritmikájuk, választékos dallamviláguk és kitűnő hangszerelésük révén még Bülow, Wagner és Brahms csodálatát is kivívták, s népszerűségük révén a virágárusok is a keringőkről nevezték el a virágaikat. A Walzer királyt Offenbach példája és biztatása késztette színpadi művek írására. Ő ezeket komikus operáknak nevezte, de valójában cselekménybe szorított keringő sorozatok. Ezek közül a legmaradandóbb a szilveszterkor elmaradhatatlan a Denevér, valamint az Egyéi Velencében a királyné csipkekendője, a Jókai kis regénye nyomán készült a Cigánybáró és a Pázmán lovag Dóci Lajos szövegére. Hallgassuk most meg a Denevér nyitányát a londoni filharmonikusok előadásában. Elhangzott ifjabb Johann Strauss a Denevér című operájának nyitánya a londoni filharmonikusok előadásában. Strauss mintegy 500 zeneműve között polkái, francia négyesei és indulói is maradandóak. Népszerű keringője a Mesél a bécsi erdő, amelytől Ödön von Horváth színdarabja címét kölcsönözte. Valamint a József testvérével komponált Pizzicato polka érdekessége, hogy a hegedűsök vonójukat nem használják, csak pengetnek a húrokon. Most ezt halljuk a győri filharmonikusok előadásában. Elhangzott a Johannis József Strauss által komponált Pizzicato polka a győri filharmonikusok előadásában. Ifjabb Johann Strauss halála után több sikeres operettet állítottak össze dallamaiból, köztük a Bécsi vért. Zenéje költői értéken felül az osztrák császárság polgári jóléten alapuló színes, mulató stílusát és konszolidált könnyelműségét is képviseli. Hallgassuk most meg ezt a keringőt a Bécsi Filharmonikusok előadásában.
Thank you.
elhangzott ifjabb Johann Strauss Bécsi vér című keringője a bécsi filharmonikusok előadásában, akik hagyományosan minden év január 1-én a Strauss család zenéjére alapozott újévi koncertet adnak. A világ számos országába közvetített hangversenynek elmaradhatatlan darabja, ifjabb Strauss legismertebb műve a Kék Duna keringő. Az 1867-ben bemutatott mű annak ellenére is a közönség kedvencévé vált, hogy a folyó soha nem volt igazán kék, eredetileg pedig kórusműnek készült. A mérsékelt sikerű premier után Strauss zenekarra dolgozta át művét, amely az 1867-es párizsi világkiállításon kezdte világhódító útját. 5 évvel később a tengeren túlon is népszerű lett, s mára a világűrt is meghódította, hiszen Stanley Kubrick felhasználta a 2001 űrodüsszea című filmjéhez. A bécsi filharmonikusok a Kék Duna keringőt játszották Strauss aranyozott bronzból készült emlékművének 1921-es leleplezésekor. A szobor a komponistát hegedülő valcer királyként ábrázolja a bécsi városi parkban. A Kék Duna keringő olyannyira egyé vált Ausztriával, hogy 1945. április 27-én a Németországtól való függetlenné váláskor hivatalos himnusz hiányában ezt játszották a parlament ülése előtt. Az osztrák légitársaság utasai naponta hallhatják, ugyanis a gépeken felszálláskor és landoláskor is ez a dallam csendül fel. Az osztrák fővárosban 2 múzeumot is szenteltek a bécsi keringő legnagyobb alakja emlékének. André Rieu holland hegedűművész pedig 1987-ben Strauss nevét viselő zenekart alapított. Befejezésként mi más is szólhatna, mint ifjabb Johann Strauss legnépszerűbb műve, a Kék Duna keringő, a bécsi filharmonikusok előadásában.
Thank you.
elhangzott ifjabb Johann Strauss Kék Dunakeringő című műve a bécsi filharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Lelleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emlékedését a belső szabadságról. Gurunda János műsorát hallják.
Mikor Diózsőrben szolgáltam Mikolai Vince atyával, ő mindig biztatott arra, hogy élményemet meséljem el a gyerekeknek is, meg amerre járok, és én ezt valahogy mindig nehezen teszem, mert szívesebben beszélek Istenről, az evangéliumról, mint a saját élményeimről, de most engedelmeskedem neki, és remélem, hogy mosolyog is az égben, drága Vince atya. A kaukázusi tapasztalatomat hagy mondjam el röviden, ami megint csak a szabadságról szól. Elmentünk egy néhányan a Kaukázusba, az Elbruszra, és egyrészt próbáltuk megmászni az Elbruszt, ami nem sikerült, 4600 méterig jutottunk, másrészt pedig sieltünk a Kaukázusban, ami hát egy óriási hegység, több 3000-4000 méter feletti csúcsokkal, és helikopter fölvitt minket egy ilyen csúcsra, 4000 méter környéki csúcsra, és ott kidobott minket, szó legszorosabb értelmében, mert olyan kicsi hely volt fönn a hegy csúcsán, mint egy tű csúcsán, mint egy nagyobb szobácska, ahova nem tudott leszállni a helikopter. És mi kiugráltunk a helikopterből, miközben ő lebegett, és ott álltunk a világ tetején. Körülbelül hatan, azt hiszem öt snowboardos volt, meg én síző, egyedül voltam síző, mint tapasztalt snowboardos, meg én is viszonylag tapasztalt síző, de hát ilyen magasságban és ilyen extrém körülmények között még nem voltam. Volt velünk egy orosz vezető, aki jobban ismerte a területet, de hát ő sem volt még ezen a hegy csúcson, valószínűleg. És azt mondta, hogy itt körülbelül alattunk most 8 méter hó van, és ez valószínűleg el fog indulni majd, legalábbis a tetejéről valamennyi, de ebből mi ne jegyünk meg, hanem szépen menjünk majd tovább. És akkor ő lement elsőnek, és miközben sielt lefelé, valóban elindult alatta 1-2 méternyi hó, és tulajdonképpen egy ilyen futó hó szőnyegen sielt. Olyan meredekségben, ami szinte függőleges volt. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók el tudják képzelni ezt a helyzetet. Amikor ezt megláttuk, és utána ő, mikor leért, visszaszólt, hogy indulhat az első, csak arra vigyázzon, hogy el ne essen abban a hóban, ami vele együtt megy és mozog, mert hogyha elesik, akkor ez a néhány méteres hó is beteríti, mire odaérünk, a mentőkkel már nem fogja túlélni. De azt mondja, ez a kisebb nehézség, úgy sieljünk majd lefele, hogyha az egész hó tömeg elindul, akkor legyen majd szikla, ami mögé bemenekülünk, és megmenekülünk a lavinától. És miután ezeket elmondta, azt mondta, jöhet az első. Mi pedig így egymásra néztünk a hegy tetején, és mondtuk, hogy inkább hívjuk vissza a helikoptert. Mi itt nem megyünk le. De hát mégiscsak szégyenbe se akartunk maradni, meg nem azért jöttünk. akkor próbáltuk egymást biztatni, hogy ki legyen az első. A snowboardosok mondták, hogy menjen a síző előre. Tehát én. Kisebb nyomot hagy. Én megmondtam, nyugodtan menjen a snowboardos. Hát így viccelődtünk egymással, végül aztán elindultunk, és sikeresen, szerencsésen, Isten kegyelméből leértünk. Hát nem tudom elmondani azt az örömet, azt a boldogságot, hogy túléltük, meg az adrenalin, amit okozott még érzést, keveredett a félelem, a megmenekülés, az öröm, a boldogság. Tehát nagy élmény volt, mondhatnánk erre, hogy talán már egy kicsit Isten kísértés is. Az ember fiatalabb korában sok olyan dolgot megtesz, ami esetleg nem kéne. Minden esetre megtapasztaltuk azt a hatalmas szabadságélményt, amit miközben fut alattunk a hó, és ez puha hó, szűz hó, amiben belesüllyed az ember, ahol szinte elveszíti a súlyát, súlytalanság állapotában kerül. Közben gyönyörű szép kanyarokkal megyünk lefele. Manapság úgy mondják ez a flow érzés, én inkább úgy mondom, hogy a mennyország öröméből, vagy a könnyedségéből kaptunk egy kis ízelítőt a szabadságból, amikor a gravitáció szinte megszűnik, amikor lebeg az ember, és egy más világba kerül. Utólag is köszönöm az Úrnak, hogy ebben én részt vehettem. Bocsásson meg, hogyha ez Isten kísértés volt, és köszönöm azt az élményt, amit együtt megélhettem a többiekkel. És hát most megosztottam a rádióhallgatókkal Vince atya kérésére. Most lenne még egy vitorlás tapasztalatom is, de ezt majd talán legközelebb, ahol ugyancsak megélhettem hatalmas szabadságot és szabadulást. Az önismeret is szabadsághoz vezet, amikor őszintén szembenézek magammal, Krisztus tükrébe nézek, nem pedig a másik ember tükrébe, ami görbe tükör, hanem az igazságban szemlélem önmagamat, egyre inkább fölismerem, hogy ki vagyok én, és fölismerem, hogy ki az Isten. Szent Ferencnek volt ez a kedvenc imája, amikor csak ezt imádkozta órákon keresztül, és ezt mondta, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Ez nagy kérdés, és minél inkább megismerjük önmagunkat és az Istent, megismerjük azt, hogy ki teremtett minket, és hogy ki a teremtő, és hogy ki a teremtmény, és fölismerem azt, hogy micsoda méltóságban vagyok az Istennél, és micsoda szeretetben, meg azt is felismerem, hogy semmi és senki vagyok egy porszem Isten kegyelme nélkül, és ezt minél reálisabban látom, annál inkább szabad vagyok. Hogy valóban szabadok vagyunk-e, annak sok jele van, külső jele is. Például egy jel a szabadságra, belső szabadságra az, hogyha könnyedén és bátran megmerem vallani a hitemet minden körülmények között. Akár a buszon egy keresztvetéssel, akár egy asztali áldással, a céges vacsorán, ahol körülöttem talán senki sem gyakorolja a vallását, és én mégis merek asztali áldást mondani magamban, merek keresztet vetni, vagy merek dicsértességgel köszönni, akár a postahivatalban, vagy a közértben, merek Istenről beszélni, persze diszkréten, komolyan, nem provokatíve, de bátran. Ha ezeket merem tenni, és nincsen bennem félelem, sőt, öröm van, hogy beszélhetek Krisztusról az embereknek, és hitemet megvallhatom, akkor már egy nagy belső szabadságban élek. Ha pedig ezektől még félek, fázom ezektől, nem nagyon merek én ilyet tenni, inkább valaki más beszél Jézusról, jó lesz nekem a jó napot kívánok, köszönés is, nem kell nekem a dicsértesség, vagy adjon Isten jó napot, még majd valaki felfigyel rá, nem kell nekem az evangéliumot hirdetni, vannak tőlem bátrabbak is, okosabbak is, akik jobban ismerik az evangéliumot, én inkább csak hallgatok, hogyha ilyen gondolataim vagy érzéseim vannak, akkor bizony még sokat kell dolgoznom a belső szabadságomon, és sokat kell kérni Jézust, hogy ő dolgozzon, ő segítse rajtam. A jele a belső szabadságnak az is, hogy bátran merek-e a pokorról például elmélkedni. Szívesen elmélkedek-e a pokorról. Mert azt mondják a szentek, hogy aki sokat elmélkedik a pokorról, az nem jut oda. Vagy pedig azt mondom, hogy hú, ez nagyon, nagyon csúnya hely, ez nagyon rossz dolog, én erre gondolni se akarok, hallani se akarok róla. Voltaire azt mondta, hogy még a szótárból is töröljük ki a pokol szót, hogy az emberek elfeledkezzenek róla, és akkor könnyebben odajutnak. Vagy merek-e elmélkedni a halálról, a szenvedésről, szabadon tudok-e erről gondolkodni, tisztító tűzről, vagy elhesegetem magamtól ezeket a témákat, mert ezek nehezek, megterhelik a lelkemet, nem nekem való, nekem valami könnyedebb, valami jámborabb dolog kell. Ha még félek ezekről gondolkodni, elmélkedni, akkor még a belső szabadságomon dolgoznom kell. Természetesen mindig halálunkig dolgozni kell ezen, és egy szabadságharcot vívnunk, belső szabadságharcot, de ebben segít minket az Isten. Vagyunk elég szabadok ahhoz, hogy tanácsot kérjünk másoktól, hogy lelkivezetőt válasszunk magunknak, hogy ne a saját fejünk után menjünk csak, mert akkor vakvezet világtalant, hanem bátran kérjük a lelkivezetőnk segítségét, egy atya segítségét lelki dolgokban, mert a pap az lelki pásztor. Régen a lelki problémákkal a paphoz mentek. Most már a paphoz nagyon kevesen mennek lelki gondjaikkal, inkább pszichológushoz, pszichiáterhez, de a paphoz kevésbé. Pedig ő a lelki pásztor. Ő kapta meg a bölcsességet, sőt a hatalmat is, oldó kötő hatalmat. Merek-e a papomhoz fordulni, és tanácsot kérni tőle? Mert ha igen, akkor belsőleg viszonylag szabad vagyok. Egy fokmérő a szabadságomnak az engedelmesség is. Tudok-e engedelmeskedni a elöljárómnak, akit az Isten fölém helyezett? Tudok-e az Istennek engedelmeskedni? Teszem az ő akaratát, mert csak egy szabad lélek tud szabadon engedelmeskedni. És minél inkább szabadságát veszített a lélek, annál engedetlenebbé is válik. Gondoljunk csak Jézusra, tökéletesen szabad volt, tökéletesen engedelmeskedett az Atya akaratának. Szűzanya ugyanígy tökéletesen engedelmeskedett az Isten akaratának. Soha bűnt nem követett el, a bűn nem kötözte meg, nem vette el a szabadságát. Mennyire fogadom el azokat a helyzeteket, amiket az Isten teremt nekem? Elfogadom, vagy csak beletörődök? Természetesen, amin változtatni lehet emberileg, azon változtassak, hogy jobbá váljon a helyzet is, a körülmények is. Ez kötelességem, de amin nem tudok változtatni, azt elfogadom-e? Egy szabad lélek elfogadja azt, amit az Isten ad neki, azt a helyzetet. Jó Baradának van ez a hit három lépése, amit bizonyára ismerünk, vagy hallottunk, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk, vagy egy próbatétel elé állít az Isten minket, legyen az egy betegség, a gyász, vagy bármi munka elvesztése, akkor három dolgot kell tennünk. Egy, amit nem tudok változtatni, azt elfogadom, mint Isten akaratát. A második, hálát adok érte az Istennek, a harmadik pedig kérem, hogy ebben dicsőítse meg magát az Isten, ebben a helyzetben, ebben a nehéz helyzetben, amiben most én vagyok. És meg fogjuk tapasztalni, hogy megdicsőíti önmagát is, és megdicsőít minket is, ha hittel ráhagyatkozunk. Egy szabad lélek tudja, hogy Isten szeretett gyermeke, és hogy az Isten nem azért szereti, amit tesz, vagy nem a tökéletességért szereti, hanem önmagáért szereti. Azért szeret, aki vagyok. Nem azért szeret, nem azt szereti bennem, akivé majd én válok. Mert ő kéri, hogy legyetek tökéletesek, mint az én atyám tökéletes, de nem csak akkor fog szeretni engem, amikor tökéletessé válok, hanem most így szeret, bicebócán, gyarlón, betegen, rabságban. Ezért gyengeségeink, tökéletlenségeink elfogadása kulcskérdés a kegyelem befogadása szempontjából és a szabadságunk szempontjából.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották a belső szabadságról. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink!